Halas Rádió, a bizalom hangja.
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
A tudomány mai állása.
A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Egy műsor
az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
Érdekességek és újdonságok a mai műsorban is. Köszöntöm Önöket, a szerkesztőt, Kovács Attilát hallják. Ami a tartalmat illeti, következzen címszavakban. Elstartolt az első izraeli holdszonda. Naperőművet telepítene az űrbe Kína. Végleg elbúcsúztak a legendás Marsjárótól, az Opportunity-től. Egyre értelmesebb a mesterséges intelligencia, amely történeteket is tud írni. Itt a csodaablak, amely megszűri a levegőt. Élethosszígtartó szívritmus szabályozó készülékeken dolgoznak, először kezeltek génterápiával szembetegséget, és őssejtekkel szüntethetik meg a bénulást. Ennyit előjáróban, és most jöjjenek a részletek. Először arról hallatnak, hogy leszállt egy száguldó aszteroidán a japánok űrszondája. Sikeresen landolt a Hayabusa 2 japán űrszonda a Ryugu kisbolygó felszínére, jelentette be a Japán űrhajózási és kutatási hivatal. Az űrszondáról érkezett adatok alapján közép-európai idő szerint február 21-én éjfél előtt nem sokkal sikeresen megtörtént a landolás a Földtől mintegy 340 millió kilométerre lévő aszteroidán. Arra azonban napokig várni kell, hogy kiderüljön, az űrszondának sikerült-e begyűjteni kőzetet és talajmintákat a 900 méter átmérőjű Ryugun, tették hozzá. A szakemberek szerint a C-típusú Ryugu kisbolygó a naprendszer kialakulásának hajnalán képződhetett. Így olyan szerves anyagokat tartalmazhat, amelyek a földi élet kialakulásához is hozzájárultak, így többet megtudhatunk az élet keletkezéséről. A napokban zajló mintagyűjtés lesz az első a Hayabusa 2 számára tervezett három ilyen landolás közül. A japán űrkutatási hivatal tavaly októberben néhány hónappal elhalasztotta az űrszonda landolását, mert a kisbolygó felszíne a vártnál göröngyösebb, és nehéz volt megfelelő leszállóhelyet találni. A hosszú halasztás másik oka az volt, hogy novemberben és decemberben megszűnt a kapcsolat a Hayabusa 2-vel, mert a nap túloldalán volt. A landolás helyét egy 6 méter átmérőjű körzetben jelölték ki, az eredetileg tervezett mintegy 100 méteres átmérőjű térség helyett. Emiatt a vártnál jóval bonyolultabb volt a művelet, közölték a japán tudósok. A leszállás a legjobb feltételek mellett történt. A szakemberek méltatták a Hayabusa 2 teljesítményét, és nagyon jelentős eseménynek nevezték, hogy bemutathatták a japán technológiai fejlesztések magas színvonalát. A sikerre jellemző, hogy Jim Bresteyn, az amerikai űrkutatási hivatal vezetője is gratulálta a Hayabusa 2 sikeres leszállásához. A 2014. decemberében útnak indított űrszonda tavaly szeptemberben és októberben már sikeresen az aszteroida fedélzetére bocsátott három kutatórobotot. A robotok azóta is folyamatosan küldik az adatokat a földi űrközpontba. A roverek felvételeket készítenek az aszteroidáról és mérik a felszíni hőmérsékletet. A német-francia fejlesztésű MASCOT az aszteroida felszínének ásványösszetételét és mágneses mezejét vizsgálja. A misszió a tervek szerint 2019. decemberében lezárul, amikor a Hayabusa 2 elhagyja a Ryugut. Várhatóan 2020-ban landol a Földön az összegyűjtött mintákkal együtt. Az eszköz korábban fotókat és egy videót is hazaküldött. Egyébként az amerikai űrkutatási hivatal Osiris-Rex űrszondája január 1-én állt pályára a Földtől mintegy 2,25 millió kilométerre lévő Bennu aszteroida körül. A 2016-ban indított űrjármű feladata, hogy kutatási mintákat küldjön a Földre a Bennuról. Fokozatosan közelít majd a kisbolygóhoz, és robotkarjával 2020. júliusában el tudja majd érni, hogy kőzetmintákat gyűjtsön. Az amerikai projekt mellett viszont most leszállt egy száguldó aszteroidán a japánok űrszondája, erről hallottak az elmúlt percekben, és maradunk még az űrben, elstartolt az első izraeli holdszonda, ez történelmi áttörés, és szólunk arról is, hogy naperőművet telepítene az űrbe Kína.
Tudomány ma. A műsor hamarosan folytatódik.
A tudomány mai állása.
Halas Rádió, a bizalom hangja.
Tudás, csúcs technológia.
Hírek a tudomány világából.
A tudomány mai állása.
Most folytatódik.
Estartolta az első izraeli holdszonda, ez a következő témánk. Útnak indult Floridából az első izraeli építésű holdszonda február 22-én hajnalban. A mosógép méretű, de inkább bogrács alakú űreszköz leszáll a Holdon, és különféle méréseket végez. A szonda a Bereshit nevet kapta, ami héberül teremtést jelent. A projekt csaknem teljesen magánadományokból valósult meg, ebben szintén úttörő jelentőségű. Az amerikai emberes holdutazások körülbelül 3 napig tartottak, de a Bereshit más röppályán ér majd célba. Egyre nagyobb sugarú ellipsziseket ír le a Föld körül, míg a Hold gravitációs terébe kerül. A leszállás április 11-én várható a Hold nyugalom tengerén. Az 585 kg-os, 1,5 méter magas mini űrhajó a mágneses mezőt fogja vizsgálni a Weizmann Tudományos Intézettel közös projekt keretében. A Bereshit által nyert adatokat megosztják az amerikai űrkutatási hivatallal, a NASA-val is. Amennyiben a küldetés sikerrel jár, a 9 milliós Izrael lesz a 4. állam, Oroszország az Egyesült Államok és Kína után, aminek sikerült irányított leszállást végrehajtania a Holdon. És folytassuk az űrutazást a következő percekben is. Naperőművet telepítene az űrbe Kína. Kína nemrég jelentette be azt a tervet, amely szerint a világon elsőként állítanának föld körüli pályára egy naperőművet, és azt is meg tudják oldani, hogy a megtermelt áramot lesugározzák a földre. A kutatók régóta úgy gondolják, hogy a világűrben sokkal hatékonyabban lehetne napfényből áramot termelni, mint itt a földön. A jelek szerint mindezzel Kína is tisztában van, mert egy igen komoly vállalkozásba vág bele. A távol-keleti ország azt tervezi, hogy ő lesz az első, amely a világűrbe építene naperőművet, ami 36 ezer kilométeres magasságban kering majd a bolygó körül. Az elképzelés szerint 2021 és 25 között bocsátanának fel több kisebb 1 megawattos teljesítményű erőművet, 2050-re pedig már egy 1 gigawattos is a világűrben lenne. A rendszer a kínai tudósok szerint kimeríthetetlen energiaforrást jelentene, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy a földi napelemekhez képest 6-szor hatékonyabb lenne. Mindez persze jól hangzik, de az energiára a földön lenne szükség. A kínaiak erre is kitaláltak egy megoldást. Az elektromos árammá alakított napenergiát mikrohullámú frekvenciával sugároznák le a földi vevőhöz, ami aztán betáplálja azt a hálózatba. Az elméletben igen jól hangzó tervnek persze nehézségei is vannak. A naperőművek súlya nagyjából 1000 tonnát nyomna, így igen sok fellövésre lesz szükség, hogy a telepítés sikeres legyen. Emiatt azt fontolgatják, hogy a szerkezeteket már eleve a világűrben szerelik majd össze robotok és 3D nyomtatók segítségével. Emellett viszont ott van még egy elég fontos kérdés, hogy milyen hatással lesz a légkörre a mikrohullámú sugárzás. De mindezeket együttvéve sem mondható az, hogy a kínaiak elképzelése túlságosan elrugaszkodna a valóságtól. Japán már 1 évtizede beszél erről a lehetőségről, miközben az űrprogramok segítségével egyre inkább tisztában leszünk azzal, miként lehet energiát sugározni a bolygóra. A japánoknak ez már 2015-ben sikerült, a Kaliforniai Technológiai Intézet pedig tavaly jelentette be, hogy egy prototípus segítségével már szintén sikerült áramot küldeni a Földre. Nagyívű tervek tehát, naperőművet telepítene az űrbe Kína, és a folytatásban egy megható történet következik még mindig az űrből. Végre elbúcsúztak a legendás marsjárótól, az Opportunity-től. Mindjárt jönnek a részletek, maradjanak velünk.
A tudomány mai állása.
Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió, a bizalom hangja.
A tudomány mai állása.
A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Végleg elbúcsúztak a legendás marsjárótól, az Opportunity-től. Ezzel a szomorkás hírrel folytatjuk a műsort. Szép kort ért meg a NASA Recorder marsjárója, az Opportunity. A 90 napos küldetését majdnem 15 évvel túl teljesítve tavaly nyáron helyezte magát utoljára készenlétbe, de onnan már nem tudott felébredni. Az elhasználódás és egy óriási porvihar lett a veszte. Neki köszönhetjük, hogy tudjuk, a Mars nem mindig volt ilyen barátságtalan, kietlen bolygó, mint amilyennek most ismerjük. Amikor az Opportunity ikertestvérével, a Spirittel 2004-ben megérkezett a Marsra, az amerikai űrkutatási hivatal kutatói arra számítottak, hogy 3 hónapig fogja járni a bolygó felszínét, ránézve a kőzetekre és a talajra, hogy rájöjjön, volt-e valaha víz a Marson. A rover 2014. január 25-én érkezett meg a számára kijelölt helyre. Mivel már 2 hónapnyi munka után komoly sikerekkel büszkélkedhetett, a NASA kutatói teljesen elégedettek voltak a teljesítményével, hiszen a számára előírt 90 nap alatt biztosan elvégezte a küldetését. Senki sem sejtette, hogy az Opportunity lesz a vörös bolygó leghosszabb életű rovere. Egy igazi túlélő, ami 15 évig szó szerint maratoni távokat fog legurulni a marsi buckákon. Azért szó szerint, mert 2010-ben átlépte a maratoni távot, 45,16 kilométert tett meg addigra. Ezzel a leghosszabb utat lejáró eszköz lett egy másik bolygó felszínén. Az első számú célja az volt, hogy felderítse, hogy vajon léteztek-e valamikor a Marson olyan környezeti feltételek, amelyek lehetővé tették, hogy élet alakuljon ki a felszínén. További cél volt a Mars klímájának pontos vizsgálata, méghozzá nem is csak a jelenlegi, hanem a múltbéli időjárási jelenségek karakterizálása is. Ezen kívül egy jövőbeni emberes Mars misszióhoz is gyűjtöttek információkat, kiszűrve az esetleges életveszélyes körülményeket. Az Opportunity legfontosabb tudományos felfedezése az, hogy vörös vasércet találta a vörös bolygón. Ez jellemzően vizes környezetben jön létre, ami azt jelenti, hogy a Marson ezen a területen tényleg víz lehetett. Csak hogy az is kiderült, hogy ez a víz az élethez nem éppen ideális körülményekkel rendelkezett, ugyanis túl savas volt, ami nem teszi ugyan lehetetlenné, hogy valami megéljen benne, de lényegesen megnehezíti a földi vízhez képest. Az Opportunity további nagy felfedezése, hogy olyan anyagásványokat talált, amik semleges pH-jú vízben jönnek létre. Ez azért nagy szó, mert ezek már nem olyan savas kémhatású vizes környezetben keletkeztek, mint a korábban felfedezett vörös vasérc, így a terület az élet kialakulásához és megmaradásához is ideális körülményeket biztosíthatott. A marsjárót úgy tervezték, hogy négy keréken guruló geológus legyen. Nagyjából minden vizsgálatot el tudott végezni, amit egy ilyen szakember a rendelkezésére álló eszközarzenállal meg tud csinálni. A kamerája másfél méter magasban helyezkedik el, 360 fokos képet képes készíteni, robotkarja könyökként és csuklóként funkcionáló forgatható részekkel rendelkezik. Van nagyítós kamerája is a kisebb kövek vizsgálatára, és szereltek rá olyan eszközt, ami képes egy kicsit reszelni, fúrni a kövekből, hogy a felszín alatti réteg is láthatóvá váljon. Ezen kívül háromféle spektrométerek közül az egyik az infravörös fény különböző spektrumait vizsgálja, a másik a vastartalmú ásványok összetételét képes analizálni, a harmadik pedig röntgen és alfa részecskék segítségével elemzi a begyűjtött minták összetételét. Ezek az eszközök azonban soha többé nem fognak már marsi mintákat elemezni, a Spiritre szerelt darabok már 2010-ben elhallgattak, de már így is 20-szor tovább bírták, mint eredetileg kellett volna nekik. Az Opportunity utoljára tavaly június 10-én adott magáról életjelet, azóta hiába próbáltak vele kapcsolatba lépni. Egy nagy porvihar után a hosszú távú memóriája már meghibásodott, a kerekek nehezebben működtek, és a robotkarral szintén akadtak problémák. A rover a napfényből nyeri az energiát, de olyan sokáig takarta a napot a porfelhő, hogy az Opportunity már képtelen volt felébreszteni magát. A NASA kutatói a napokban próbáltak ismét kapcsolatba lépni vele, de ez volt az utolsó próbálkozás. Az Opportunity-nak volt egy utolsó üzenete, ami nagyjából annyit jelentett, mintha azt mondta volna, az akkumulátorom lemerül, és egyre sötétedik. Hát így búcsúzott el végleg a legendás marsjáró, az Opportunity, és némileg valóban megható a történet. És az űrből térjünk vissza a Földre, pontosabban a mesterséges intelligenciához, amely egyre értelmesebb és akár történeteket is tud írni. Ezzel folytatjuk tehát a műsort rövidesen.
A tudomány mai állása.
Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából.
A lehetőségek műsora. A tudomány mai állása most folytatódik.
Kovács Attila vagyok, és köszöntöm azokat is, akik most kapcsolódtak a tudomány mai állásába, amelyben most arról hallhatnak, hogy egyre értelmesebb a mesterséges intelligencia, amely történeteket is tud írni. Egy az Elon Musk feltaláló által is támogatott non-profit kutatóvállalat arra hívta fel a figyelmet, hogy az általuk kikísérletezett mesterséges intelligencia annyira előre haladott, hogy komolyan figyelni kell arra, hogy ne rossz, hanem jó dolgokra használjuk. Éveken át a gépi tanulással felszerelt rendszereknek gondot okozott az emberi beszéd megértése és használata. Azonban egy új módszer segítségével a mesterséges intelligencia, MI, eljutott arra a szintre, hogy már igencsak nehéz észrevenni a különbséget ember és gép között. A gépi tanulással felszerelt rendszer, a GPT-2 már képes arra, hogy nem csak mondatokat, hanem teljes oldalakat is gépeljen. Programozásánál 8 millió különböző weboldalt futtattak át rajta. aminek köszönhetően meg tudja jósolni, hogy például milyen szó fog következni egy adott cikk vagy egy könyv bizonyos mondatában. Ha például a kedvenc könyvünket adjuk oda a mesterséges intelligenciának, akkor képes előrelátni, hogy mi fog történni a következő fejezetben, és ha csak egy címet adunk neki, akkor egy teljes történetet tud köré fűzni. A tudósok például egy algoritmusra bízták egy unikornisok felfedezéséről szóló cikk megírását. A GPT-2 pedig pontos leírást adott az állatról, arról, hogy hol találták, valamint még ki is színezte a történetet tetszése szerint. Mivel a cikk teljesen olyan lett, mintha ember írta volna, a tudósok arra a következtetésre jutottak, hogy az általuk fejlesztett mesterséges intelligencia akár rossz irányba is mehet. Vegyük például az egyre jobban terjedő álhíreket, amelyek elárasztják az internetet. Egy ilyen algoritmus segítségével tonna számra lehetne gyártani ezeket. Csupán a címeket kellene megadni a mesterséges intelligenciának, az pedig megírná a történetet. Egyre fejlettebb és okosabb a mesterséges intelligencia, azonban nem mindegy, hogy mire használjuk. A folytatásban pedig egy másik előremutató hír. Itt a csodaablak, amely megszűri a levegőt. Megváltást hozhat a légszennyezettség, különösen a magas szállópor koncentráció miatt egyre nagyobb számban szenvedő lakosság számára. Az az okos ablak, melyet kínai kutatók fejlesztenek. A nagyméretű átlátszó ablakokhoz alkalmazható technológia megváltoztatja a fény intenzitását, miközben hatásosan szűri a smogban lévő finomszemcsés anyagot. Az egyszerű oldat alapú megoldással készült nagyméretű, rugalmas, átlátszó ablakokat elektródákkal látták el, melyek nagy hatékonysággal képesek kiszűrni a szállóport, más néven finom port. A tudósok az egyik tudományos labban mutatták be tanulmányukat, melyből mindössze 20 perc alatt készül el 7,5 négyzetméternyi darab. Az ablak több mint 86%-os optikai átláthatósággal rendelkezik, az elektródák 99,65%-osan eltávolítják a finom szemcsés anyagokat. A kutatók állítják, az elektródák stabilak maradnak 100 szűrési ciklus és tisztítási folyamat után is. A levegő tisztaságára világszerte egyre nagyobb szükség mutatkozik, leginkább a városokban. Egy nemzetközi kutatócsoport néhány hónapja arra jutott, hogy a finomszemcsés anyagok jelenléte jóval több betegséghez vezet, mint azt eddig gondolták a tudósok. A PM2,5-es finompor fele részben 2,5 mikrométer átmérőjű részecskékből áll, fele részben ennél nagyobb és ennél kisebb részecskékből, utóbbiból kisebb arányban. Ezek a részecskék szabad szemmel nem láthatóak. Az apró porszemcsék ingerlik a szem kötőhártyáját és a légutakat, fokozzák az asztma és a tüdőbetegségek kialakulását. Mivel romlik a légzőrendszer oxigénfelvevő képessége, így a finom por nem csak többféle krónikus tüdőbetegség mögött áll, hanem közvetetten a szív- és érrendszer fokozott terhelése miatt, összefüggésbe hozható agyvérzéssel, valamint szív- és érrendszeri problémákkal is. Minden esetre úgy tűnik, hogy visszaszorulhatnak ezek a betegségek annak a csodaablaknak köszönhetően, amely megszűri a levegőt. Erről szóltunk az elmúlt percekben. És a folytatásban maradunk az orvostudomány világában. Élethosszig tartó szívritmus szabályozó készülékeken dolgoznak. Nagy áttörés lehet. Mindjárt jövünk.
A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Régóta várt tudományos eredmények,
kutatások és lehetőségek,
hírek a tudomány világából.
És mint ahogy ígértem, a következő percekben arról hallhatnak, hogy élethosszig tartó szívritmus szabályozó készülékeken dolgoznak. A szívritmus szabályozók számtalan emberi életet mentettek meg. A pacemakerek biztosítják, hogy a szív szabályos ritmusban verjen, de mégsem tökéletesek. A készülékek legnagyobb hiányossága, hogy a bennük lévő akkumulátor élettartama maximálisan 5 év, ekkor sebészeti úton kell cserélni. Az eljárás veszélyezteti a betegeket, fennáll a fertőzés, a vérzés és a szövődmények kialakulásának veszélye. A gyártók ezért már évtizedek óta megpróbálják meghosszabbítani a pacemakerek élettartamát. Az egyik Shanghai kórház kínai kutatói most egy izgalmas megoldást kínálnak erre. A pacemaker vagy más néven szívritmus szabályozó olyan elektronikus berendezés, amely folyamatosan ellenőrzi a szívritmust, és amennyiben túl lassú szívműködést érzékel, elektromos impulzusok leadásával képes a megfelelő pulzusszámot biztosítani. A készülék két fő részből áll, egy impulzusgenerátorból, amelyet közvetlenül a bőr alá ültetnek be, és a vezetékekből, Az elektródák például a szív elektromos jeleit közvetítik a készülékhez, és amennyiben szükséges, ezen keresztül jutnak el a szívet összehúzódásra serkentő jelek a pacemakerből a szívhez. A modern orvostudomány egyik vívmányának legfontosabb célja, hogy szabályozza a szívritmuszavarokat, amely lehet tahikardia, túl gyors szívverés, és bradikardia, túl lassú szívverés. A szívritmusának változását több tényező okozhatja. A szívizmok károsodása, az öregedés, egy szívroham, de genetikai körülmények és bizonyos gyógyszerek is. A ritmuszavartól függetlenül a végeredmény ugyanaz, nem jut elegendő vér egyenletesen a testbe, ami természetellenes fáradtságot, ájulást, légszomjat, szervkárosodást és végül halált is eredményezhet. A szívritmus szabályozó folyamatosan monitorozza a szívverést, és ha túl lassú vagy túl gyors, a készülék szabályozza a szívfrekvenciát, azáltal, hogy elektromos jeleket küld a szívnek. A pacemakerek többségét emellett ma már olyan érzékelőkkel is felszerelték, amelyek érzékelik a testmozgást vagy a légzés sebességét, ami jeleket ad a szívritmus szabályozónak, hogy növelje például a pulzusszámot, hogy az megfeleljen a szervezet fokozott vér és oxigén szükségletének. A pacemakert a mellkas bőre alá sebészeti beavatkozással ültetik be. A kulcsont alá kerül egy mintegy 5 cm-es vágás, majd a beültető orvos megkeresi az egyik karvénát. Az elektródák az adott szívritmuszavarnak megfelelően a szív jobb kamrájába, jobb pitvarába, esetleg a szív egyik oldalvénájába kerülnek. A készüléket rendszeresen évente kell ellenőrizni, amikor azok hatékony működését és várható élettartamát vizsgálják. Egy átlagos szívritmus szabályozó akkumulátor élettartama 5 és 12 év között változik, és a cseréhez újabb műtéti beavatkozásra van szükség. A kínai kutatók most egy kisméretű, rugalmas műanyag keretet alakítottak ki, amelyet a pacemaker úgynevezett piezoelektromos részéhez kötöttek. A teszteket sertéseken végezték, amelyek fiziológiája nagyon hasonló az emberi szív működéséhez. Így, amikor ezek az úgynevezett rétegek a szívverések következtében mechanikusan deformálódnak, egy kis feszültséget generálnak. Ez pedig éppen elég impulzust ad a készüléknek a további működéshez. A jövőben talán egy az emberbe beültetett hasonló készülék biztosítani tudja, hogy a paciensnek soha többé ne legyen szüksége pacemaker cserére élete hátralévő részében, remélik a kínai fejlesztők. És az élethosszig tartó szívritmus szabályozó után jöjjön két hasonló jó hír az orvostudomány világából. Először kezeltek génterápiával a szembetegséget, ez az egyik témánk, és szó lesz arról is, hogy őssejtekkel szüntethetik meg a bénulást.
A tudomány mai állása.
Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió, a bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
Két áttörő hírrel folytatjuk a műsort az orvostudomány világából. Először kezeltek génterápiával szembetegséget, ez az első témánk. Először kezelték génterápiával a leggyakrabban látásomlást és vakságot okozó szembetegséget, az időskori makula degenerációt. Az Oxfordi Egyetem tudósai a szintetikus gént egy idős helyi lakos szemfenekébe fecskendezték, hogy megakadályozzák a további retinasejtek elhalását. Ez az első eljárás, amely az életkorral összefüggő makula degeneráció, rövidítve AMD genetikai okát gyógyítja. Nagyjából 600 ezer embert sújta az AMD az Egyesült Királyságban, többségüknek erősen károsodott a látása. A műtétet helyi érzéstelenítésben hajtotta végre Robert McLaren szemész az Oxfordi Egyetem szemklinikáján. Hatalmas áttörést jelentene a szemészet tudományában, ha az időben adott genetikai terápiával megóvhatnánk azoknak a látását, akik másképp megvakulhatnának, mondta McLaren. Janet Osborne az első a 10 AMD-s páciens közül, aki részt vesz a génterápiás klinikai tesztben. A makula vagy sárga folt a retina éles látásért felelős része, időskori sorvadása a retinasejtek elhalását jelenti. Az öregedéssel növekszik az AMD kialakulásának kockázata. A legtöbb betegnek, a klinikai tesztben résztvevő 10 páciensnek is úgynevezett száraz AMD-je van, ilyenkor fokozatos a látásomlás, évekig is eltarthat. A nedves AMD gyorsan alakul ki, de ha időben észlelik, meg lehet gyógyítani. Egyes emberek öregedésekor a gének számlájára írható, hogy a szem természetes védekező mechanizmusai tévedésből elkezdik elpusztítani a retina sejtjeit. Ez vezet a látásromláshoz. A terápia során szintetikus gén tartalmazó ártalmatlan vírust fecskendeztek a szemfenékbe. A vírus megfertőzte a retinasejteket és bejuttatta a jó gént. Ez lehetővé tette a sejtpusztulást megállító fehérje termelését, a makula nem sorvadt tovább. Az oxfordi klinikai tesztek során először az eljárás biztonságáról bizonyosodnak meg olyan résztvevőkkel, akiknek már romlott valamennyit a látása. Ha a tesztek sikerrel járnak, akkor olyan betegeket is kezelhetnek, akiknek még jó a látása, de már diagnosztizálták az AMD-t náluk. Szintetikus génnel veszik fel tehát a küzdelmet az időskori vakság ellen, erről szóltunk az elmúlt percekben, és következzék egy hasonló áttörés az orvostudomány világából, őssejtekkel szüntethetik meg a bénulást. A világon először tesztelhetik sérült gerincvelő gyógyítását, úgynevezett indukált pluripotens őssejtekkel, IPS, Japánban. Az IPS sejteket úgy hozzák létre, hogy eltávolítják egy ember érintett sejtjeit, például a bőrből vagy a vérből, és újra programozzák, hogy úgy viselkedjenek, mint egy embrionális őssejt, vagyis az emberi szervezet többféle szövete fejlődhessen ki belőlük. A tokiói Keio Orvostudományi Egyetem kutatócsoportja 4 olyan 18 évnél idősebb pacienst keres, akik 2-4 héttel korábban szenvedtek sport vagy közlekedési balesetben gerincvelő sérülést, amely végtagjaik mozgatásában korlátozza őket. Nem véletlen az időpont, úgy vélik, hogy a kezelés a baleset utáni 2-4 hétben lehet hatásos. 20 évvel a kutatás kezdete után végre elindíthatjuk a klinikai teszteket. Szeretném, ha minél hamarabb biztonságos gyógymódot tudnánk kínálni a betegeknek, mondta a kutatás vezetője. A páciensek keresését ősszel kezdhetik. A Keio Egyetem tudósai mindenek előtt az eljárás biztonságosságát tesztelik, ezért először csak nagyjából 2 millió sejtet ültetnek be egy betegbe, a jövőben ezt a számot akár 10 millióra is növelnék. A beavatkozás utáni rehabilitáció nagyjából egy éve alatt a kutatók figyelemmel kísérik a sejtbeültetés hatásosságát és biztonságát. A beültetendő sejteket a Kiotói Egyetemen fagyasztva tárolt őssejtekből fogják létrehozni. A japán kutatók korábban egy lebénult majmot kezeltek ezzel a módszerrel. A gyógyítás sikeres volt, és az állat újra tudott járni. A Kiotói Egyetem tudósa Yamanaka Shinya és kutatótársa John Gardner 2012-ben orvosi Nobel-díjat kapott, mert érett sejtekből IPS sejteket hozott létre. A szakemberek 2-3 éven belül szeretnék igazolni, hogy az eljárás biztonságos olyan pacienseknél is, akik régebben szenvedtek gerincvelő sérülést. Nagy áttörés lehet tehát, hogy őssejtekkel talán megszüntethető a bénulás. És ezzel a jó hírrel véget is ért a mai műsor. Köszönöm szépen, hogyha velünk tartottak és figyeltek ránk. Ha gondolják, tegyék ezt legközelebb is. Mára búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Kovács Attila. Viszont hallásra!
Hírek a tudományvilágából.
A lehetőségek műsora. A Tudomány mai állása című műsort hallották.
Köszönjük figyelmüket!
A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.